Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a tech világ. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
Nagyon-nagyon-nagyon sokszor foglalkoztunk azzal, hogy a Huawei ugye nem áll jól az Egyesült Államokban, és hát nagyon sok kínai vállalat sem áll jól az Egyesült Államokban, mert annak idején még az előző Trump adminisztráció alatt az lett a mondás, hogy ezek a vállalatok veszélyesek, mert hogy olyan adatokat szivárogtathatnak ki, ami nemzetbiztonsági tényező, és hát akkor úgy gondolta mindenki, hogy jó-jó, lehet ebben valami, az Európai Unió is elkezdett vizsgálódni, de igazából az USA-n kívül nem nagyon történt semmi eddig, pontosabban nem is egészen eddig, de most már Európában sem lesz jó a Huawei-nek és a hozzá hasonló vállalatoknak, mint mondjuk a ZTE.
Május 4, ez volt az a dátum, amikor egy új szintet lépett a Huawei, ZTE és hasonló kínai cégek, főleg hálózatfejlesztési szegmensének sorsa az Európai Unió területén belül, mert az Európai Bizottság ezen a napon egy formális ajánlást tett minden tagállamnak, zárják ki a Huawei és ZTE eszközöket a helyi távközlési szolgáltatások rendszeréből, tehát gyakorlatilag minden nemű ilyen infrastruktúrától lehetőség szerint mi hamarabb szabaduljon meg minden egyes tagállam, és erről ugye a Reuters cikkezett, de hogy azóta azért azt is tudjuk, hogy amellett, hogy komolyabb agályok vannak el mögött a, mondjuk az, hogy egyre csak javaslat mögött, egy egészen erős szándék is áll ezen az oldalon, mármint, hogy a ZTE és Huawei kizárásának oldalán. Márpedig olyan szándék, hogy hamarosan ez nem csak egy ajánlás, hanem egy egész konkrét iránymutatás és szabály lesz az Európai Unió területén. Valószínűleg mindkét céggel szemben, legalábbis, ha úgy haladnak a dolgok, ahogy a mostani, mondjuk úgy hangulat diktálja ezen a területen.
Az új kiberbiztonsági szabályok lehetővé tennék ugyanis az Unió számára, tehát a 27 tagú blokkban, hogy betiltsa a magas kockázatú beszállítóktól származó eszközöket, ugye ez leginkább az infrastruktúrát érinti, tehát az adótolgyokat, stb. Egyéb olyan eszközöket, amin keresztül mobiltelefonálunk, tehát nem feltétlenül az okos eszközökre és az okos telefonokra kell gondolni, de a kötelező szabályozásnak az egyik alapja az lenne, hogy 3 éves kivonási határidőt adna meg, és ez a kritikus infrastruktúrára vonatkozna, és onnan kéne 3 év alatt az összes Huawei és ZTE és hasonló magas kockázatú eszközt eltávolítani. Ez nagyjából az Egyesült Államok, mint ahogy említettük, 2022-ben indított rip and replace, tehát kitépni és kicserélni szabadfordításban megoldása lenne, és ezt 2029-re az EU elvárná, hogy az alapvető hálózatokból, az adatközpontokból és feldolgozó csomópontokból teljesen eltűnjenek a Huawei és ZTE komponensek.
Ez magyar érdekeltségeket is éri nyilvánvalóan. Többek között ugye a Jettel és a WAN hálózatában található még feltételezhető legalábbis mindenféle ilyen kínai eszköz, és az 5G hálózat lenne a leginkább érintett mind a Jettel, mind a WAN esetében. Nyilván ez egy Európai Unió szinten is komoly problémát fog jelenteni. Többször pedzegettük egyébként, hogy az Egyesült Államokban a szolgáltatóknak nagyon nagy kihívást okozott ez a feladat, mármint lecserélni minden ZTE és Huawei eszközt, ami hálózatfejlesztéssel vagy hálózatüzemeltetéssel kapcsolatos, és ennek megfelelően évekre visszaesett vagy visszaesett a fejlesztési lendület az USA-ban. Nyilván egyúttal az azt is jelenti, hogy a lokális hálózatfejlesztő cégek, mint mondjuk Európai Unió területén belül többek között ilyen az Ericsson is, illetve a Nokia hálózatfejlesztési szegmense is, ami túlélte ugye a mobilos iparág, mondjuk az, hogy bedőlését a finneknél, de hogy ezek a cégek valószínűleg majd fellendülnek, nyilván mivel pótolni kell valahonnan majd azokat az eszközöket, amiket most érint ez a szabályozás, de a következő pár év az elképzelhető, hogy kicsit lelassul hálózatfejlesztési szintjén, és a sokat emlegetett 6G, meg 5,5G, meg hasonló új lépések és ugrások egy időre nem nagyon kerülnek előtérbe, de ha már fejlesztések és nagyvállalatok, és mondjuk az amerikai régióba is átlátogattunk az előző téma kapcsán egy picit, hogy kitekintettünk, akkor az aktuális trend az még mindig ugye az AI, és hát a mesterséges intelligencia piac kapcsán azért mostanság egészen sok érdekes változás állt be, vagy változás lépett életbe. Az egyik ilyen nagy újdonság és fordulat az az, hogy a SpaceX AI és az Anthropic összefogtak, és egy egészen új piaci távlatban gondolkodnak közösen.
Ugye ez azért is vicces, mert mutatom az idézőjelet, Elon Musk nemrégiben még a Claude-ot üzemeltető antropikkal viccelődött, mizantrópnak, vagyis embergyűlő önérdekű cégnek titulálta őket, nyilvánvalóan a Twitteren, amit már nem így hívunk, de azért sem fogom, a Moszkva-teret Szélkálmán térnek hívni, és a Twittert pedig X-nek, de hogy nemrégiben csúfolódott velük, most pedig mégis odaadta nekik az egyik legnagyobb szerverparkot és fejlesztőparkot, azért, mert egész egyszerűen most már a Colossus egy adatközpont gyakorlatilag nem használják semmire Muskék, és ott áll feleslegesen azért ez a bődületes számítási kapacitás, ami ráadásul azért nem annyira elavult, ugye, hát ezt szokták mondani, hogy fél év múlva már minden elavult, de hogy még működik, és még óriási számítási kapacitás van, de már a Colossus 2 működik minden, ami Muskhoz tartozó, SpaceX, XAI, és a többi, tehát minden ott fut. Ez egy üres, óriási adatközpont, amit mostantól a Claude bérel, pontosabban az Anthropic, és azért bérli, hogy a Claude még jobban, még szebben, még gyorsabban fusson, és az Anthropic SpaceX megállapodás ennek értelmében hozzáférhet a Memphis-i Colossus egy szuperszámítógépekhez, és ez több mint 300 megawatt számítási teljesítményt jelent, és ez rögtön hatással volt az Anthropic előfizetésekre is, mindenben megnövekedtek a számok, ugyanazért a pénzért több számítási kapacitást kapnak a felhasználók, stb. Stb. Plusz ugye ez Muskéknak is jó, mert egy, mutattam az idézőjelet, felesleges, óriási költségekkel felépített adatközpontot mégiscsak használnak. Ráadásul azért picit a jövőbe is mutat ez a megállapodás, ugyan még ez szifinek hangzik, de mi is többször beszámoltuk róla, hogy a mesterséges intelligencia adatközpontok egyre inkább az űr felé tekintenek, hiszen ott például a hűtés-fűtés, bármit azt, hogy az adatközpontokat hűteni kell, és a termelődő hőt pedig el kell vezetni, ez az űrben sokkal könnyebb lenne, mint itt a Földön. Ráadásul nagyon sok szempontból még akár az energiát is könnyebben ugye napenergiával meg tudnák oldani. Tehát, hogyha még ez szifi is jelenleg, de mégiscsak úgy néz ki, hogy vannak ilyen irányú fejlesztések, pláne Muskéknál, ugye, ahol a SpaceX is ott van. Éppen ezért a Claude-nak és az Anthropicnak nem jön rosszul, hogyha most már egy kicsit összebútorozik Elon Muskkal és a cégeivel, mert ha jövőben tényleg lesz az űradatközpontokból valami, akkor egész egyszerűen kvázi ők már házon belül vannak, és sokkal könnyebben tudnak átnyergelni majd egy légkörön kívüli adatközpontba, és onnan terjeszteni a mesterséges intelligencia igét. De ha már mesterséges intelligencia és óriás vállalatok, akkor említsük meg ezen a héten a másik nagy gigászt, aki a keresőóriásból most már a mesterséges intelligencia gigásszá vált egy-két éve már, ez pedig nem más, mint a Google, ahol szintén AI újdonságokat köszönhetünk.
Nemrégiben a Google megtartotta a szokásos éves fejlesztői konferenciáját és az ezzel kapcsolatos bejelentéseket, illetve mindezek előtt egy ilyen nagy-nagy leleplező hardware-szoftver bemutatót is tartottak ennek kapcsán, amely során elhangzott az a hangzatos állítás, miszerint az Android 17 lesz a legnagyobb volumenű frissítés az Android rendszer létezése óta, vagy inkább az egyik legnagyobb ilyen frissítés, ami azért is érdekes, mert szinte 100%-ban arról szólt a bemutató, hogy a mesterséges intelligencia hogyan épült be még jobban az operációs rendszerbe, és hogyan teszi még jobbá az életünket a Gemini Intelligence, ami minden egyes terméknek, amit most mutattak, a középpontjában áll. Ebben többek között ugye nyilván az Android szoftver, illetve a viselhető okosórák, viselhető eszközök szoftvere is központban került. Emellett viszont, ami érdekesebb, hogy a Google úgy döntött, hogy ismét beszáll a notebook iparba, és ARM alapú notebookot Google Book néven dobnak piacra, amiről még egyelőre viszonylag keveset tudunk így hardveres teljesítmény és minden egyéb kapcsán, de hogy nagyon gyorsan elkezdett persze a sajtó része MacBook Neo kihívót, illetve mindenféle MacBook kihívókat látni ezekben az eszközökben, még inkább a Google arra fókuszál, hogy ez az eszköz mennyire közel viszi a saját szolgáltatásai mellett a saját mesterséges intelligencia megoldásait is a felhasználókhoz, és mennyire inkább arra fókuszál, hogy amit lehet lokálisan, de egyébként nyilván mindent a lehető leghatékonyabban oldjon meg, ami mesterséges intelligencia felhasználását igényli, és itt gondolhatunk olyan apróságokra, mint az, hogy képes értelmezni a képernyőn megjelenő adatokat, szöveget, képet, mindent, ami a képernyőkön történik, mondjuk a mesterséges intelligencia fel tud dolgozni, és adott esetben akár ebből mondjuk egy bevásárló listát, a bevásárló listából egy online rendelési listát, vagy különféle feladatokat, javaslatokat, repülőjegyvásárláshoz segítséget, úti terveket, mindent elő tud készíteni, anélkül, hogy mi erre külön megkérnénk. Tehát igazából arról szól nagy részt a Google Book, és egyébként az Android 17 is valószínűleg erről fog inkább szólni, hogy a mesterséges intelligencia már szinte mindent lát, mindenhez hozzáfér, vélhetően azért ez egy kibekapcsolható dolog, vagy legalábbis leszabályozható dolog lesz, főleg az Európai Unió területén, ahol ezért nagyon kemény büntetéseket tudnak kiszórni, hogyha ez nem így van, de hogy ezek az eszközök a jövőben azért még több dologra fognak odafigyelni, és hát ennek megfelelően pedig még okosabb lesz a Google Intelligence, illetve a Gemini Intelligence most már, de ha már Google és mesterség és intelligencia, illetve az életünk minden egyes pontján ott lévő technológia, akkor az eheti furcsa hírt, illetve mondjuk azt, hogy kicsit ciki hírt sem hallgathatjuk el a Google kapcsán, mert hogy elindult, útjára indult a Fitbit Air nevű termék, amiről ugye köztudott, hogy mármint a Fitbitről, hogy a Google felvásárolta pár éve, és a Fitbit Air az egy új kijelző nélküli kis fitness eszköz lenne, de nem volt zökkenőmentes az indulás, finoman szóval sem.
Ugye általában egy ilyen új termék esetében, mint amilyen a Fitbit Air, ami igazából úgy új termék, hogy régen, amikor elindult az egész fitness karperec őrület, akkor nagyon kevés fitness karperecnek volt kijelzője, aztán egyre inkább okos órákká formálódtak ezek a fitness karperecek is, és nagyjából ketté vált ez a szegmens, lettek az okos órák, amik egy másodlagos kijelző a mobiltelefon mellé, és amúgy nem azt mondom, hogy mellékesen, de nem fő profilként valóban fitness jellegű szolgáltatásokkal és alkalmazásokkal és érzékelőkkel is föl van szerelve, de inkább mondjuk azt, hogy egészségügyi oldalról közelítik ezt meg, és megmaradtak a valóban fitness karkötők, pontosabb méréssel, távolsággal, GPS-sel, stb. Amiknél viszont nem volt annyira fontos a másodlagos kijelző, de végül is mindegyik kapott. Na most ez tűnik el, bármint azt tűnik el, hogy a kijelző egyre inkább kevésbé fontos, hiszen az applikáció mindent tud, és a Fitbit Air is egy ilyen régi új fitness karkötő, gyakorlatilag úgy néz ki, mint egy kis csinos csuklópánt, nincs kijelző, nincs semmi, minden az applikációban fogunk látni, amit mér ez a kis eszköz, és ugye ez akkor működik jól, hogyha a szoftver az említett applikáció jól működik, csak hogy az a bivit történt, hogy a hardware előbb került piacra, mint hogy a szoftver meg lett volna hozzá írva, mármint megvolt a Google Health nevű alkalmazáson belül helye a Fitbit Airnek, csak éppességgel nem tudott hozzá kapcsolódni, így sok-sok vásárló, akik a kezüket rátették erre a vadalatúj kis csuklópántra, azzal szembesült, hogy igen, ott van a csukójukon a legújabb Google per Fitbit eszköz, de nem tudják használni. Nyilvánvalóan elég hamar kijavította a Google ezt a fiaskót, de azért mindenképpen érdekes, hogy a két részleg, a szoftver és a hardware részleg valahogy elfelejtett egymással időpontokat egyeztetni arról, hogy mi, mikor kerül piacra. Hát néha azért ilyet is hibázik a kereső óriás.